Szóval szeretettel köszöntünk mindenkit, köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Szóval az utolsó alkalomnak szánjuk a mait, aztán reméljük, hogy érted bennünket az Úristen, és akkor ősszel is elkezdhetjük. Hát sokatszor mosolyog ránk vissza Krisztina, de mindig feltesszük, mert az a kérése, hogy igenis tudatosítsuk a hallgatóságba, hogy az ő anyaga alapján készítjük, állítjuk össze az anyagunkat. Aki nem tudná, ő a Pálhegyi Feri bácsinak a lánya, Pálhegyi Krisztina, aki gyógypedagógus, logopédus, külföldön pasztorál pszichológiát, lélektant végzett, és most a kanadai egyetemen a gyermekek fejlődésével foglalkozó tudományágat hallgatja, és annak az anyagát használjuk mi fel a gyermeknevelés előadásainkhoz. És hát a mai anyagunknak a fő tárgya az, hogy hogyan ébresszük fel és tápláljuk a kapcsolatot. Hát először is kontaktust kell teremteni a gyermekeinkkel. Mielőtt munkához látunk, meg kell várnunk, hogy jelzést adjon arra, hogy egyáltalán közölni tudjuk vele azt, amit mi szeretnénk mondani. Krisztina ezt úgy fogalmazta meg, hogy a meghívás, meg kell várnunk a meghívást, mert ezen múlik, hogy az, amit mondunk, a süket fülekre talál, vagy eredménye lesz. Hát megmondom őszintén, mikor én először olvastam, akkor meglepődtem, és akkor azt mondtam, hogy hát jó, de hát hol van a szülői vezetés, meg egyéb, meg különben is én várjam meg, hogy a gyerekem nyitottá váljon az én mondandómra. Szóval nagyon berzenkedett a bennem lévő szülő, de remélem, mire vége lesz az előadásnak, akkor a valamennyiünk számára érthetővé válik, hogy mi is ez a meghívás, amit Krisztina emleget. Az, hogy ezt a meghívás időszakát a szeretet légköre lengje át, ezt fontos tudnunk, mert ha folyton elvárásaink, követeléseink vannak a gyerekeinkkel szembe, akkor ők egy kicsit félszeggé válnak, és egyszerűen félnek a feladattól. Tehát nekünk az kell, hogy szeretettel létesítsünk a gyerekeinkkel kapcsolatot. És honnan tudjuk azt, hogy a gyerekeink nyitottak az általunk elmondandókra. Eszembe jutott, hogy milyen egyszerű dolgunk van az újszülöttekkel. Ugye ők mindig jelzik, és a legnagyobb megdöbbenésemre azt mondják, hogy sokkal korábban érnek a mai csecsemők, mint a régebbi időben, sokkal előbb gügyögnek és reagálnak vissza a szülői mosolyra, vagy a szóra, mint a korábbi időben. Tehát látjuk rajtuk az újszülötteken, hogy igenis nyitottak, és semmi dolgunk nincs, csak állandóan gügyörögni, és hát az anyuka feladata az ismerős az újszülöttek, meg a kicsi babák között. A nagyobb gyerekeknél már nehezebb dolgunk van, de ott is az a feladatunk, hogy jó legyen a kapcsolatunk. Azért, hogy el tudja mondani, hogy mi bántja, mert hogyha megvan ez a szeretet kapcsolat közöttünk, akkor ő vissza fog jelezni, hogy hallgat ránk, hogy odafigyel ránk, és miből tudjuk ezt? Ránk néz, szemkontaktusunk van, esetleg meg is érinthetjük, vagy ő megérint bennünket, hogy érti, hogy most rám kell figyelni. Tehát vannak visszajelzésük, amiből tudjuk, hogy megkezdhetjük a nevelésüket.
Egy pillanat, még annyit szeretnék hozzátenni, hogy a Krisztina is hozott egy példát erre, hogyha mondjuk megkér bennünket egy barátunk, hogy el kell valahova menni, és van egy pici babája, hogy arra vigyázzunk. Ugye, tehát nem lehet csak úgy egyszerűen oda menni, felkapni a babát, mert a baba elkezd ordítani, és nem, hogy nem tudjuk mit tudom én akár megetetni, vagy tisztába tenni, vagy olyan egyáltalán ellen fog állni, megfeszíti magát, és az egész egy kihívás lesz. Tehát ez a jó példa, hogy előbb mit kell csinálni, meghívást kell tenni a babától, vagyis fel kell venni vele a kontaktust, és ez úgy történik általában, hogy ugye ránézünk, ő ránk néz, akkor mosolygunk, ő visszamosolyog, ez majd ilyen jó jel. Aztán akkor ugye tényleg, hogy Márta mondja, hogy az ember próbál neki egy kicsit úgy húzutkodni, kedveskedni, és akkor ugye a baba, hogyha látszik, hogy veszi a lapot, bólogat, meg mit tudom én, viszonoz ezeket a kedveskedő gesztusokat, akkor tovább lehet lépni, akkor majd, tudom, meg lehet fogni, kétbe lehet venni, és akkor, de hogyha ajtóstul rohan az ember a házba, akkor még egy csecsemővel sem lehet akármit tulajdonképpen megcsinálni, mert védekezik, hát még a nagyobb hát gyermekekkel.
Szóval először teremtünk kontaktust, ez a lényeg. És hát hogy lehet egy gyerektől meghívót szerezni? Azt írja Krisztina, hogy úgy, hogy mosolyra fakasztjuk. Hát itt van egy csodálatos szemafor, mert ahhoz, hogy kapcsolatot teremtsünk, mindenképpen egy kedves légkört kell teremteni. Azt mondják, hogy a gyerekeknél a hideg indítás az mindenképpen nehézkes, és nem fog eredményre vezetni. Fel kell vennünk a kontaktus teremtésnek a szálait vele kapcsolatosan. Biztosan valamennyiünk számára ismerős az a helyzet, hogy reggel, ha óvodába indulunk, akkor ugye öltössies, szóval kapkodunk, ő is, én is, és ő ellenáll, és nem fogja venni a cipőjét, meg nem csinál semmit, mert ő most éppen dacolni fog. Tehát nekünk az indításunk az kell, hogy legyen, hogy amikor ébrednek reggel, akkor kicsit korábban kell kelnünk, és akkor megölelgetni, hogy aludtál, meg kicsit magunkhoz szorítani, hogy érezze, hogy muszáj kelni, mert reggel van és feladatunk van, de érezze, hogy ez nem egy erőszakos követelőzés, hanem a feladatot azt csinálni kell. Na most azt mondja Krisztina, hogy ha ezt nem végezzük el, ezeket a felvenni a szállat a gyerekkel, hogy el tudjunk indulni, akkor piros jelzésünk van, és akkor nem érdemes semmit csinálni, mert akkor ütközni fogunk. Ő ellenáll, én idegesebb leszek, és nem úgy haladnak a dolgok, ahogy mondjuk egy reggeli indulásnál kellene. Szóval meg kell várnunk, hogy zöld legyen a lámpa, és az emberi kapcsolatokban is az van, ugye, hogyha felnőttekkel valakivel találkozni, vagy érintkezni szeretnék, vagy társalogni szeretnék, akkor ránézek, elmosolyok, el kell, hogy mosolyodjam magam, vagy valami jelzést adjak, hogy megismertelek, és szeretnék veled beszélni. Na most, hogyha jön a visszajelzés, hogy jaj, de jó, hogy látlak, akkor már is megvan a fonál, amivel érintkezésbe tudunk egymással lépni, és tudunk beszélgetni. Tehát a lényeg az, hogy zöld jelzést kapjunk mi magunk, arra vonatkozóan, hogy léphetünk tovább, és akkor utána már könnyű lesz a társalgás és a kapcsolatfelvétel.
Mondani arra, úgyhogy de mindig közben eszembőt azokat, amit részben olvastunk, részben hallottunk. Ugye azt írja Krisztina, hogy milyen jó lenne, hogyha mindenkinek a homlokán lenne egy ilyen szemafor, és akkor tudnánk, hogy alkalmas a kapcsolatteremtésre éppen, vagy pedig nem. De ugye mivel ez nincs, hát az embernek meg kell tanulni azokat, meg kell tanulni, rá kell érezni, hogy most lehet valakivel beszélni, vagy nem. Ez például mondjuk a házastársak, hogyha meg csináljuk ezt a házasságbontozást, az sem mindegy, hogy mit tudom én, a férje az újságjában merül, vagy nézi, mit tudom én, a meccset, és akkor a feleség akkor akar vele valamit megbeszélni, és hát lehet, hogy bólogat, meg mit tudom én, morog valamit, és akkor utána hivatkozik rá, hogy de hát ezt akkor... Tehát neki ez egyáltalán nem jött be, szóval nem jött létre a kapcsolat. És ha nincs kapcsolat, akkor teljesen felesleges addig bármit csinálni, nem érdemes tovább lépni. Hogy gondoljuk el, hogy mi van, hogyha például a szomszédunkkal, mit tudom, a közös kerítés határán a fáról akarunk beszélni, hogy ezt ki fogja kivágni, vagy nem. És akkor találkozunk a szomszéddal, köszönünk neki, de az csak morog valamit, és ránk se néz. Na most ebből az derül ki, hogy most nem alkalmas, most nem lehet semmi komolyabb dologról beszélni, majd meg kell várni azt az alkalmat, mert meg lehet ugyan próbálni, ugye erőltetni, hogy na, akkor szomszédnak beszélünk el, vagy arról, de biztos, hogy negatív lesz az eredmény. Tehát ez minden szempontból, vagy még egy példa, hogy mondjuk egy fogadáson meg akarsz ismerkedni valaki befolyásos emberrel, aki mit tudom én, a találmányodat majd hasznosítja, csak mondjuk egy valamit, hogy majd állást fog neked adni, ugye? Hát akkor először is megközelíted, mert olyan szempontból, hogy ő lásson téged, ugye? Tehát legalábbis a látószögébe kell kerülni. Utána valamilyen módon a pillantásra, a tekintét fel kell venni a kontaktust. És akkor, mikor már ez megvan, akkor lehet csak tovább lépni, addig felesleges, mert nem fog sikerülni maga a kapcsolatfelvétel.
Ez a zöld jelzés.
Ez a zöld jelzés, igen. Tehát ugye maradjunk akkor ennél meg akarok ismerkedni egy befolyásos embert, ugye? Na most akkor először az ember mond valami olyan megjegyzést kell tenned, hogy amiben igazából mindenki egyetért, hogy ilyen milyen remek az idő, milyen jól megszervezték ezt a fogadást, hogy mit tudom én, milyen kellemes a kaviár, mit tudom én, mert ez mindig az alkalomtól függ, de lényeg az, hogy valami olyan evidenciát kell mondani, amiben egyetértünk. Amiből az derül ki, hogy ha ő ezt elveszi a lapot, akkor tulajdonképpen már megint tovább léphetünk. Ez tulajdonképpen egyfajta ilyen kapcsolatfelvétel. Gyakorlatilag semmit mondó társalgás, de ilyen sokszor van, akárhol ismerősükkel találkozunk, először csak úgy általában beszélünk, hogy mit tudom én, meleg nyarunk van, hidegtelünk van, mit tudom én. Szóval ezek úgy jönnek az embertől, ezt valahogy hogy megtanulja, és ez kell. Ugye azt gondolom, hogy értelmetlen dolog ilyesmiről beszélni, pedig egyáltalán nem. Az angolok ezt small talk-nak nevezik ezt a semmit mondónak tűnő társalgást, amivel a kötődő ösztönt ébrezgetjük. És a végeredmény az az érzés, hogy hát egyetértünk, egy csónakba evezünk. És ugye most a gyereknevelésről is szó van, ugye? Tehát mondjuk egy kisgyerekkel úgy lehet felvenni, hogy egyetértünk, hogy mit tudom én, hát barna szemed van, nekem is barna szemem van, akkor már van egy közös kitét. Én pont ugye, hogy milyen jó, hogy nekünk barna szemünk van. Ez kis butasságnak tűnik, ugye, de minden esetre már van egy közös pont, hogy tudom én, Maci tölelget a kis gyerek, és akkor mondod neki, hogy hát nekem is volt egy macim, vagy még meg is van otthon, majd megmutassam, és akkor így már egy kicsit úgy fel lehet venni vele a kontaktust. Tehát ezek fontos dolgok, és ezeket a sorrendet be kell tartani, és mindenféle emberi kapcsolatra tulajdonképpen ezek a dolgok érvényesek is működnek. Tehát ugye beszéltünk a háromféle lámpáról, és mi van, ha nem zöld a lámpa, hanem továbbra is piros a lámpa, akkor várni kell. Tehát a kapcsolatteremtést nem lehet kihagyni. Csak innen haladhatunk tovább, működő kapcsolat nélkül a gyermekeinkre nem tudunk hatni. Tehát nem, akkor nincs ez a kötődés, ami a kötődés is, meg a meghívás is, ez egy ilyen pszichológiai fogalom, más jelent, mint a hétköznapi használatban. A kötődés az tulajdonképpen, és a függés is, az egy meleg, szeretetteljes, bizalmi kapcsolatot tulajdonképpen az emberi, az a gyermeki személyiség érésének a környezetét értjük az alatt. És ennélkül, ugye, hogyha nincs meg ez a meleg, bizalmas, szeretetteljes környezet, akkor nem tudunk tovább lépni. És ezért mondja, hogy Márta is mondja, hogy minden napot kapcsolat felvétellel kellene kezdeni, nem azzal, hogy már megint elkésőbb iskolába szaladjon, hogy az amerikai filmekben mindig ez van. Figyeljétek meg, hogy mindig valaki rohan valahova, akkor odaégetik a pirítóst, meg mit tudom én, kiborítják a zakkását, és akkor csak egy nagy cirkusz. Ezek a negatív példák, ugye, hogy hát így nem szabad gyakorlatilag a gyereket nevelni, úgy kell, ahogy Márta mondja, hogy ha lehetőleg már az ágyba fel kell venni, még talán a nagyobb gyerekekkel is a kapcsolatot. Ugye itt olyan körben vagyunk, ugye itt, hogy azt elmondhatja az ember, hogy milyen jó dolog, akik reggel tudnak együtt a gyerekükkel például imádkozni. Fantasztikus lehetőség, persze időbe telik, és ha csak az a imádság egy kis imának az elmondását is jelenti, amiben az ember hát segítséget, áldást kér odafentről, fantasztikusan jó indítás. Persze nyilván ez se rutinszerűen kell csinálni, szeretetesen mondja.
Szeretném mondani, hogy azt hiszem, hogy ezt már elmondtam ebbe a közösségben, hogy egy pszichológus nő vita volt azon, hogy alhatunk-e együtt a gyerekünkkel egy szobába, vagy nem, ne aludjunk együtt a gyerekünkkel, és egy pszichológus nő elmondta, hogy egy biztos, azokat a kis jelzéseket, ami a gyerek fejlődése folyamán észlelhető, csak akkor tudjuk megtapasztalni, hogyha egy szobába alszunk a gyerekünkkel, bármennyire is nem tartjuk ezt egészségesnek. Szóval az, hogy ugye az első felállás, feláll, és akkor kiabál, hogy anya, ha a másik szobába vagyok, ezt nem fogom észrevenni. Szóval ezek olyan kicsiny történések, amit ha egy szobába alszunk, akkor tudjuk érzékelni. Szóval nagyon fontos, hogy reggelenként, ha nem is egy szobában vagyunk, de mi menjünk a gyerekünkhöz, mi ébresszük, és ne óra csörgésre, meg egyebek.
Ugye vannak gyerekek, akiknél nehezebb a kapcsolatfelvétel, mint másoknál, de ott sem lehet elmulasztani. Tehát ilyenkor gyakorlatilag még több figyelem, még több türelem, még több szeretet kell. Igazából más hatásos gyógyszer erre a dologra nincs. Nyilván, ha nincs kapcsolat, akkor addig kell dolgozni. Egyszer egyik házasságos előadáson volt egy ilyen példa, hogy hogyan lehet egy sünt megsimogatni. Ugye? Tehát, ha sűn össze van gömbölyödve, akkor vágni kell, ami kigömbölyödik. És amikor kigömbölyödött, akkor vágni kell, míg kidugja az orrát. És amikor kidugta az orrát, akkor óvatosan, de hozzá lehet fogni a simogatáshoz, de figyelni kell a simogatásnak az irányát, az sem mindegy, hogy milyen irányba simogatod a sünt. Tehát ez megint csak egy ugye, példa, hogy ehhez feltétlenül türelem kell. Menjünk tovább.
Na, az alapmények, ennek egy részét már Imre elmondta, hogy ugye ahhoz, hogy kapcsolatot teremtsünk, ahhoz fel kell venni a szemkontaktust, néhány szót kell mondani, és mindenképpen ismerkedni kell azzal a féllel, aki... Köszönöm, nem kérek. Akivel egyszerűen fel akarjuk venni a kapcsolatot, és neki visszajelzést kell adni felénk. Hát, hogyha felnőttekről van szó, ugye a szemkontaktus felvétel, ha én nyújtom a kezemet, akkor ő nyújtja felém, akkor azt jelenti, hogy zöld jelzést kapok, tehát mehetek tovább a beszélgetésbe. Ha olyan a kapcsolatunk, akkor meg is ölelhetjük egymást, puszit is adhatunk egymásnak, és ha ezekre ugyanilyen gesztusokat kapunk vissza, akkor mindenképpen az a jelzés, hogy jöhet a további társalgás. Most elég nehéz a serdülőkkel való kapcsolatfelvétel, és mindenképpen fontos az, hogy szeretettel közelítsünk feléjük. És jó jel az, hogyha érdeklődik a munkánk iránt, ha érdeklődik, hogy milyen kütyüd van, és azt megnézi, vagy akármi, ami velünk kapcsolatos, az benne érdeklődést vált ki, az mindenképpen azt jelzi, hogy van köztünk kapcsolat, és élő kapcsolat. Mert ugye nem mindegy, hogy csak elbeszélünk egymás mellett, vagy ezeket a közömbös kifejezéseket használjuk, hanem egymásra vonatkozó személyes dolgok legyenek, és amit magunkból kell adni, az a szeretetünk. És nagyon fontos az, hogy ez a szeretet, ez személyre szóló legyen. Tehát, ha több gyerekünk van, akkor valami olyan kis momentum, ami csak rá jellemző, hogy emlékezzék rá, hogy mit mondott az anya vagy az apa, és hogy örült nekem, és tudja azt, hogy ez a közelítés, ez a kapcsolatfelvétel, ez neki szól. Nekem nagyon szimpatikusak azok a nagy családosok, akik csinálnak mondjuk hetente egy gyerekkel, tehát a 4-ből, 5-ből, vagy a 3-ból egyel, vagy az apa, vagy az anya elmegy, apás-anyás program, tehát vagy apás vagy anyás programot csinálni. És akkor az a gyerek a szeretettel fog emlékezni, hogy hétfőn az anyával voltam, vagy hétfőn az apával voltam, megittünk közösen egy kakaót. Szóval nem kell nagy dolgokra gondolni, csak hogy ez egy személyes kapcsolat, és akkor egymással tudnak beszélgetni, akkor nem rohan a kis testvér, hogy nekem is vagy bármilyen követelésekkel nem áll elő, mert akkor a szeretetem csak annak az egynek szól. Szóval ugye ezek mind olyan nehezen kivitelezhető dolgoknak tűnnek a mindennapi rohanásaink közepette, de mégis valahogy meg kell próbálkozni ezzel a családon belül.
Pillanatig hadd mondjam, hogy ez szintén saját tapasztalat, mert az unokáinkkal tapasztalatból adódik az, hogy ha komolyan akarsz beszélni az unokáddal, azt nem lehet bármikor megcsinálni. Tehát nem úgy van, hogy na, gyerekem, én most akkor veled valami nagyon komoly dologról akarok beszélni, hogy milyen az élet, vagy mi az élet értelme, vagy akár. Ez nem úgy megy, hanem vannak úgynevezett alkalmas idők. Tehát ezeket olyan kegyelmi pillanatoknak mondom, hogy viszont ezt észre kell venni. És egyrészt ugye kell az, amit Márta mond, hogy lehetőleg ketten legyünk, tehát mert ketten jobb beszélgetni. De már volt arra példa, hogy három unokámmal is előjött ez a kegyelmi állapot, amikor igazán komoly dolgokról tudtunk velük beszélni. És ez nincs mindig, tehát ezeket a dolgokat nagyon meg kell becsülni.
És még azt is szeretném elmondani, hogy ugye a kapcsolatfelvétel nem mindig ilyen egyszerű. Vannak gyerekek, akikkel érzelmileg nem lehet közel kerülni, mert Szóval van személyes kapcsolatunk is, hogy van, akit visszavet a fejlődésben, meg a velem való kapcsolatban is az, ha egyszerűen megpróbálom megsimogatni, mert ettől ő irtózik. Szóval az ilyen gyerekekkel is valami utómódon fel kell venni a kapcsolatot, és ez családon belül is előfordul. Imre az előbb már emlegette, hogy valami hasonlóságot kell keresni, hogy neked is olyan szemed van, mint nekem, én is azokat az ételeket szeretem, amit te szeret, szóval a kapcsolat szálait mindenképpen szeretetteljesen kell felfogni, és van akinek meg valami kis kézzel fogható dolgot kell adni, hogy megteremthessük egymással a kapcsolatot. Nézd, gyerekkoromban ez a Maci volt a kedvencem. Vigyázol rá, ha elmész óvodába, akkor őrizd meg, tedd olyan helyre, ahol mindig megtalálod. Szóval, hogy az közös legyen velem, és mindenképpen a szeretetem jelét tolmácsoljam, ha nem ölelésen, meg nem szóval, akkor ilyen kis ajándékokkal, most ezt idézőjelbe teszem ezeket az ajándékokat. És hogyha ezeket a dolgokat elfogadja, akkor nem csak az ajándékot idézőjelbe fogja elfogadni, hanem engem, mint szülőt is elfogad. De ugye az előbb már beszéltünk arról, hogy minden reggelt azzal kell kezdeni, hogy öleljük meg a gyerekünket. És az első dián volt, hogy meglepett az a kifejezése a Krisztinának, hogy meg kell várnunk a gyermekünk meghívását. De mivel a kapcsolattartás az kétoldalú, nekünk is kell, hogy legyen meghívásunk a gyerekeink felé. És ez a meghívás, ez olyan legyen, hogy körülöleljük, hogy jaj, de jó, hogy vagy nekünk, jaj, de jó, hogy létezel, és akkor mondunk nekik kedvességeket. És erre beszélgetve fiatal szülőkkel, megáll előttem egy ilyen kis vékony anyuka, azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy létezel, és elém tornyosul a 2 méteres serdülő gyerekem. Szóval meglepődtem a megjegyzésen, és akkor mégis azt mondom, gyerekorvosként is, meg szülőként is, hogy a 2 méteres gyerek is gyerek. Szóval, és akkora lelke van, amit képtelen kimutatni. Tehát ha mi szeretjük őt, akkor lehet, hogy mereven áll, mint egy szikla, de akkor is belül érzi, hogy a szüleink szeretnek. Úgyhogy hogy nagyon fontos, hogy mi felőlünk is érzékelje ő a meghívást, hogy örömmel látjuk. Mert gyakorlatilag ezzel tudjuk elindítani a szeretetteljes kapcsolatot, meg gyakorlatilag táplálni is. Szóval a személyre szóló meghívásról már beszéltünk, na most ezzel az indítással, ezzel a szeretetteljes indítással teremtjük meg a kontaktust, a közösséget, ezzel biztosítjuk, hogy fontos a számunkra, ezzel biztosítjuk azt, hogy összetartozunk, szükség esetén még mások ellenében is. Tehát mindig biztosítjuk őt a szeretetünkről és a mellette való kiállásról. Ennyi az örömmel látlakról.
Tehát az ajándék. Tehát ugye itt azt mondja már, hogy szeretetet kell a gyermeknek elsősorban adni, és ez a szeretet, ez egy feltétel nélkül szeretet, egy ajándék szeretet. Tehát, ugye az ajándék az az, hogy azt nem valamiért adja az ember, hanem valamire a fizetség jár, tehát valami teljesítmény a fizetsége. Az ajándéknak nincs feltétele, ez a feltétel nélküliséget jelenti, hogy ajándék szeretet. És például itt van ugye, hogy a dicséret. A dicséret nagyon fontos, azt többször elmondtuk, hogy a gyerekeknek a növekedéséhez, lelki fejlődéséhez fontos a dicséret, de nem lehet csak dicsérettel nevelni, kevés, még az is kevés, mert ha az ember csak dicséri, akkor azt gondolja a gyerek, vagy úgy érzi, hogy jó, ezért most engem megdicsértek, de hogyha legközelebb, mit tudom én, nem olyan szép lesz a rajzom, vagy pedig nem kapok megint ötöst az iskolába, vagy mit tudom én, nem én leszek a legjobb az osztályban, akkor már engem nem fognak szeretni. Ugye, tehát ugyan el kell ismerni minden valódi teljesítményt, ez nagyon fontos, de magának a szeretetnek igazából nincsenek feltételei, és ezt ki kell tudnunk valahogy mutatni, hogy mi mindenképpen szeretünk, mégpedig azért, mert te vagy nekünk, az Úristen téged adott azért, hogy legyen kit szeretnünk. Tehát olyan ajándékot kell adni, idézőjel, vagy Márta is mondta, amiből a gyerek megtudja, hogy szereted, örülsz neki, és gyönyörködsz benne, és erre aztán az ő reakciója az lesz, hogy megfelelő választ adja, azaz jót akar, jobb akar lenni a kedvedért, jobban akar tanulni, szorgalmasabban teljesíteni a kötelességét, felelősség teljesebb és önállóbb legyen, kevésbé legyen önző, és tekintettel legyen másokra. És tehát ez ennek a célja, hogy mi adjuk a mi magunk szeretet ajándékát, és ezzel szemben, mint ennek az ajándéknak a következménye, gyümölcse lehet a gyermeknek ez a viselkedése, amit igazából szeretnénk belőle kihozni, tőle elvárni. Menjünk tovább. Na most mi mozdítja előre, és mi hátráltatja a gyerek önállósulását? És múltkor is itt beszélgettünk, itt volt egy hölgy, aki nekünk jó ismerősünk, a Gabi, ugye, aki ő maga is pedagógus, és hát most ő is jár egy ilyen képzésre, ahol nevelési kérdésekkel foglalkoznak, és ő felvetette azt, hogy hát a jó dolog a függést, de mi van, hogyha akkor a gyerek nem lesz esetleg önálló? Ugye mindenkiben felmerül ez, hogy hát a gyereket önállóságra kell szoktatni, lehetőleg minél hamarabb. Tehát minél hamarabb legyen önálló, mit tudom, hogy tudja meg egyedül megkötni a cipőjét, meg menjen el egyedül az óvodába, meg az iskolába, meg mindent csinálja, meg minél hamarabb, mert ez neki is jobb, meg a szülőnek is jobb. De valójában ez nem egészen, nem ilyen egyszerű. Mert hogyha már sikerült a kapcsolatot megteremteni, akkor fogunk hozzá tulajdonképpen a munkához, de mi a munka? Ugye a munka az, hogy függésbe vonjuk a gyereket, függésbe vonjuk. Tehát nem az önállóságát erőltetjük, hanem hozzánk való szeretet kapcsolatát, mert függésnek ugye mi ezt nevezzük. Tehát ahelyett, hogy minden igyekezetünkkel önállóságra próbálnánk nevelni a gyereket, ahelyett, hogy ezt a fejlődési folyamatot támogatnánk, ahelyett, hogy azt támogatnánk, ami belülről indul. Mert a gyerek mindenképpen független lesz előbb-utóbb tőlünk, bekövetkezik ez a leválás, de ezt nem kell sietetni, nem kell erőltetni, hanem a függésben való tartást kell erőltetni, vagyis hát azt kell forszírozni. Addig, amíg önálló életre nem képes, az érte felelős felnőttektől kell függnie, bíznia kell bennünk, és rá kell hagyatkoznia. Na most, hogyha ez nem kapja meg, akkor máshoz fog kötődni. És ez a más, ez nem biztos, hogy olyan valaki lesz, aki tud érte felelősséget vállalni, vagy akar érte felelősséget vállalni. Legtöbbnyire ilyen kortárs csoportokhoz szoktak csatlakozni, azoknak az értékítéletét veszik át, és ráadásul ugye ezek a kortársak, vagy nagyobb gyerekeknek az ítéletét, bandavezérekét, és akkor abból probléma. A képen egy kínai házaspár, akik úgy esküdtek, hogy függeszkedtek egy sziklán, miközben fényképezték őket. Azért gondoltam erre, mert hogy itt is milyen fontos a függés, ugye? Az, hogyha egy gondolom, hogy most nekik nagyon fontos volt az a kötél, ami felülről rögzített őket, nem akartak minden áron függetlenek lenni, mert akkor lezuhantak volna. Ugye? Tehát a függésnek is megvan, hogyha megvan az értelme, hogyha ez egy szilárd bázishoz, szilárd ponthoz köt bennünket. Tehát a gyermek nem madár.
Ugye a madáranyú az kilögdösi a fiókáját a fészekből, de a gyerekeink nem madarak. Őket nem kell kilökni a fészekből. Mert hogyha lögdössük, akkor nem szárnyra kelnek, hanem félelmük lesz, és harcol, menekül, vagy egyszerűen lefagy, mert a riadszó rendszere be fog kapcsolni. Ahhoz, hogy fejlődjön, ahhoz neki nyugalmi helyzetet, nyugalmi állapotot kell biztosítani, tehát nekünk mindenképpen arra kell törekednünk, hogy ő nyugalomban élhessen és fejlődhessen. És az önállóságról ugye mondta Imre, hogy a függésre kell törekedni, és ez megint egy olyan kérdéses a gondolkodásunkban, pedig önállóság helyett inkább a tőlünk való függésre kell, hogy sarkaljuk őket, mert az önállóság az belülről fakadónak kell, hogy legyen. Tehát nem így kívülről akarjuk őket önállóvá tenni, hanem belülről kell, hogy fakadjon, és ez a függés, ez a Az önállóság az tulajdonképpen a bennünk való gyökerezés, és a kielégített függésnek a következménye, illetve gyümölcse lesz. Tehát igenis, hagy függjön tőlünk a gyerek, hagy tanuljon tőlünk a gyerek, és amikor kell, amikor már eléggé önállóvá válik ténylegesen, ami belülről jött motivációra válik önálló, akkor tudja majd, hogy a saját lábára kell állni, tudja, hogy hogyan kell dönteni, a saját feje szerint gondolkodik, és valóban önálló gondolkodású lesz. Míg hogyha kilöktössük, akkor inkább megriad, és nem alakul ki benne ez az érzés, hogy nyugodtan bármikor visszajöhet hozzánk, mert mi segíteni fogunk rajta. És azt az előbb Imre már mondta, hogy ha ezt a függését, ezt a tőlünk való függését megszüntetjük, akkor másokhoz fog majd ragaszkodni, és azok fogják befolyásolni az önállósági törekvéseit. Szóval ne féljünk, ha itt lenne Gabi, akkor neki is elmondanánk, hogy ne féljünk attól, hogy sose lesz önálló, hogyha túlságosan függ tőlünk. Hoztunk azért bibliai idézetet is az Ézsaiás könyvéből, hogy de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Tehát ne féljünk a gyerekeinket gondoskodó módon szeretni. Ha a kötődési éhségek kielégül, akkor úgy is belülről jön a vágy, hogy egyre önállóbb legyen. Mi a feladatunk nekünk, hogy készítsük elő a talajt, hogy önállósodhasson, és hogy vonjuk őt függő, bizalmi kapcsolatba. Először is tegyük könnyűvé és biztonságosá a függését, ne használjuk ki ellene, hogy szüksége van ránk, töltsük be a tájékozódási pont szerepét, és adjunk többet, mint amennyire igény tart. Erről Imre majd bővebben beszél.
Fontos, igen, elmondunk. Hát először tegyük könnyűvé és biztonságosá a függést. Ez nagyon fontos. Tehát a gyermekünk bízik bennünk, és közel enged magához, megismerjük, jól ismerjük a gyermekünket, tudjuk, hogy mi az, ami fontos neki, és hogyha ezek után azt használjuk fel ellené a nevelési célból, akkor azt érjük el, hogy elveszítjük a bizalmát, és szétromboljuk ezt a bizalmi függő viszonyt, és akkor úgy veszi, hogy tulajdonképpen nem érdemes őszintének lenni, nem érdemes elmondani úgy igazán semmit, mert akkor ebből neki csak bajon lesz, a szülők felhasználják ellene. Például mire gondolok ilyesmire, hogy mondjuk van egy jó kis barátja, vagy valaki, akivel szívesen van együtt, és azt használják el nevelésnek, hogy hát akkor, hogyha mivel, mit tudom én, rontottál matekból, akkor most két hétig nem játszhatsz a Pistikével, mondjuk, aki a legjobb barátja. Tehát mondjuk ez egy olyan dolog, ami lehet, hogy azt gondolják, hogy hát milyen jó pedagógiai módszer, mert hát ez ugye neki fontos lenne. De pont ez az, ami árt, ugye azért van az a fegyveres katona, meg az a riad gyerek odaírva, hogy rájön, hogy fedezékbe kell vonulnia, nem ismerhetjük meg a gyenge pontjait, mert visszaélünk vele, felhasználjuk ellene, nem biztonságos ránk támaszkodni, és ezért nem bizalmassának, hanem az ellenfelének tekint. És így kezdődik, így kezdődnek tulajdonképpen aztán a problémák. Itt persze nem arról van szó, hogy határokat nem kell. Ugye a felelős felnőtt, aki ebben a szeretetteljes függő viszonyban tartja a gyermeket, természetesen kijelöl a határokat, majd röviden erről is szó lesz. Tehát ne használjuk ki ellen azt, hogy szüksége van ránk. Na most itt a deviáns gyerekeknek a tanulmányozásánál derült ki, ugye, hogy ezek a deviáns gyerekek, ugye miután nem érezték vagy biztonságosnak azt a kapcsolatot, amely szüleikhez kötötte őket, miután úgy érezték, hogy szüleiket ezzel visszaéltek, elárulták őket, és gyakorlatilag nem volt érdemes őszintének lenni a szüleikhez, ezért szeretnének minél előbb függetlenek lenni, és azt gondolják, hogy hú de jó, hát akkor hamarabb felnő meg. De nem azért akarnak függetlenül, hogy élet, önmagukért felelős felnőttek legyenek, hanem csak azért, hogy ne függjenek se a szülőktől, se semmi más tekintétől, lehetőleg senkitől. Tehát mindenki ellen gyakorlatilag lázadnak, azért viselkednek különböző ilyen, akár megbotránkoztató módon, vagy akár önsorsrontó módon, mert egyszerűen a függetlenségükért harcolnak, de nem az önállóságukért. És ez nagy különbség, úgyhogy ebből látszik, hogyha nincs meg ez a ez a függő viszony, vagy megsérül, vagy elromlik, akkor bizony ennek nagyon komoly következményei lehetnek. Tehát az ilyen lázadó kamaszok úgymond a kiszolgáltatottságuk ellen küzdenek, és nem a felnőttségért, tehát nem azért, hogy ők is maguk is felelős felnőttek legyenek, mert pedig nekünk az a célunk, hogy mindaddig ebben a szeretettel és kapcsolatban tartsuk a gyermekeinket, amíg el nem érik a felelős felnőttséget ők maguk is. Igen, akkor tehát itt van, hogy mit kell, ez a határok kijelölése tartozik, hogy mi legyünk a tájékozódási pont, ez a célja tulajdonképpen ennek a függő kapcsolatnak. Tehát mindaddig, amíg a gyerekünk fejlődés van, itt a egész kiskortól kezdve, körülbelül a felnőtt kor határáig, amit hát azért nem lehet egészen pontosan megmondani, de a tizenéveseknek a végéig, 20-as évek elejéig mindenképpen, addig az kell, hogy egyre mélyebben gyökerezzen bennünk, azzal töltjük be a függőségi kapcsolatnak a feladatát, hogy mi vagyunk a tájékozódási pont. Tehát mi értelmezünk számukra a világot. Ugye amikor egy egész kicsi a gyerek, akkor zörög valami kín az utcán, és a kislányom ez a kukásalt. És akkor a gyerek úgy jöjjön a kukásalt, attól nem kell félni. Az egy mérges kutya, attól meg ugye a másik kerítés, mert én is az unokákkal mentem, szaladt oda a kutya, mondtam neki, az egy kutya, veszélyes lehet, ne dugd be a kezed a kezdésen, és akkor tudta. Tehát ugye nekünk ez akkor egyszerű volt még, ami kicsi valaki tájékozódású pontnak lenni, de később is így van. Tehát a szülőknek a világlátását, tapasztalatát, értékrendjét úgy lehet átadni, hogyha ez a kapcsolat rendben van. Ugye már múltkor mondtam ezt, hogy a kisebbik lányunk az, mikor a főiskolára került, ott egy olyan társaságba került, akik szobatársai, akik mind dohányoztak. És ő azt mondta, hogy ő nem dohányzott, hogy ő nem fog dohányozni, mert az apa azt mondta, hogy az egészségtelen. És ez kész, és nem is dohányzott. És ugye tehát az van, hogyha ilyenkor át tud adni megfelelő időben az értékrendedet, annak akkor még akkor is hatása van, akkor te nem vagy ott, vagy egyáltalán nem is gondolsz rá. Még akár felnőtt korban sokszor az ember tudatosan vagy tudat alatt egy-egy ilyen szülői intelem az előjöhet, és akár meghatározhat bizonyos döntéseket. Sokszor még tudat alatt is nem tudjuk, hogy miért pont így döntöttünk, aztán, hogyha végig gondoljuk, akkor eszünkbe jut, hogy hát annak idején ezt az apám vagy az anyám mondta így. Mivel a gyerekek még ugye kiskortól kezdve a felnőtté érésig nem képesek megfelelő képet alkotni önállóan a valóságról. Persze sokféle helyről kapják a képeket, ugye nyilvánvaló környezetükből, a televízióból, a különböző egyéb médiákból, de ezek között ugye nem tudnak eligazni. De az interneten is az a baj, az interneten mindenre van válasz gyakorlatilag, de annyi válasz van, és annyira egymásnak ellentmondó válaszok, hogy pontosan az okozza a problémát. Rengeteg információt lehet szerezni, de igazából ki fogja számunkra értelmezni, hogyha nem a szülő. Ezért van szükség a szülői tekintélyre. És adjunk többet, amennyire igény tart. Miből adjunk többet? Hát természetesen a szeretetből, a figyelemből, a türelemből adjunk többet, és több gondoskodást adjunk, mint amennyit ő követel. Hát ha már követeli a gyerek, hogy észre rajta venni, akkor már persze baj van. Nekünk kell, hogy mondjam, egy kicsit, szóval nem kell attól félni, az a dolognak a lényeg, hogy túlságosan sokat adunk neki. A szeretetből nem lehet sokat adni, legfeljebb ilyen álszeretetből, vagy majom szeretetből. Persze így nyilván nem arra gondolok, hogy akkor is babusgassák a gyereket, mikor ezt ők kifejezetten nem igényli. Ugye Márta mondta, hogy a nagy kamaszt hogy ölelget. Meg lehet bizonyos körülményeket ölelgetni a nagy kamaszt is, de nem a többi kamasz előtt, mert abból aztán tragédia lesz. Ugye én is emlékszem, hogy voltunk kirándulni, és az egyik gyereknek az anyukája egy bögre kakaóval szaladt még a busz után is. Ugye biztos tele volt szeretett, hogy itt meg a kakaót rá a kis, és akkor utána, amikor elment a busz, mérgébb a kakaó odaöntötte a busz, mert láttuk az ablakot. És ugye ennek a gyereknek ez rosszul esett, ugye, és a többiek is kinevették, annyira még most is bennem van ez a kép. Tehát nem szabad túlzásba se vinni a igényét, tehát alkalmazkodni kell természetesen a körülményeket. Ez nem ezt értem az alatt, hogy sokat adjunk, hanem okosan adjunk sokat. Ugye mondják sokszor a szülők egymásnak, hogy vigyázz, ne dőj be, ne foglalkozz vele, csak a figyelmedet akarja. De hát mi más van, amit akarhatna? ha a figyelmünkre éhes, akkor még nem kapott eleget, és ezt az éhséget kell kielégíteni. Vannak olyan gyerekek, akinél ez nagyon nehéz, mert valahogy úgy átfolyik rajtuk, nem úgy látszik, hogy nincs különösebb hatása, de ugye, ahogy mondtam az előbb, itt sincs más megoldás, mint még többet adni. És ez egy szintén egy bibliai dolog, hogy az Isten is bőségese, többet ad nekünk, mint amire nekünk feltétlenül szükségünk lenne. Ha az ember egy kicsit őszintén magában néz, hát azért nem csak annyit van, hogy éppen életben vagyunk, ugye, hanem sokkal bőségesebben ellátott bennünket a mennyei atyánk, és ez tulajdonképpen ez a példa a szülőknek, hogy nekik is így kellene hát ezt a dolgot csinálni. Csak ugye, ahogy mondtam már, hogy hát ez nagyon nehéz, ez egyáltalán nem könnyű. Hogyan lehet ezt egyáltalán megoldani?
Na hát, hogyan lehet ezt megoldani? Még azért az előbbi gondolatához Imrének elmondom, hogy azt mondja a Gordon, hogy ugye önállóságot kell adni a gyerekeknek, illetve az önállóság helyett a függést kell erősíteni, és azt írja, hogy amikor a kisfia este lefekvés előtt az anyuka megölelte a kisfiát, és akkor azt mondta rá a kisfia, hogy jaj, de jó, amikor így szorítasz, akkor még repülni is tudnék. Tehát nem kell attól félni, hogy sokat ölelgetjük a gyerekeket, és a szeretetünket próbáljuk átadni nekik minél intenzívebben, akkor is önállóvá fognak válni. Szóval ki gondoskodik rólunk, ki óvja a szívünket. Azt mondja a János evangéliumban, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Hát bennünket Jézusnak az atya szeret, ő a szőlősgazdánk, és ő már azelőtt, mielőtt mi megfogantunk volna, tudott rólunk, és igazgatja a sorsunkat. És tudnunk kell, hogy életet csak a szeretet adhat, és az életünknek az oka is, a létünknek a célja is az, hogy szeretet kapcsolatban legyünk egymással. És akitől az életünket kaptuk, az nem hagy bennünket egyedül a problémáinkkal sem, ő az, aki gondoskodik rólunk. Ugye felvetődik a kérdés, hogy mit kell csinálni, mi az elvárás, mi a parancs. Jézus azt mondja, hogy engedd, hogy szeresselek, hagyd magad szeretni. És ez a parancsolat, hogy hagyd magad szeretni, fogd meg a kezem, ne állj ellen, gyere hozzám vissza, viszonozz az ölelésemet, gyökerezz meg a kapcsolatban, és maradj bennem, és amit tőlem kapsz, azt add tovább a többieknek, és a gyerekeidnek is. Köszönjük szépen a figyelmet!